bennem a mai napig így nagyon sokszor így az van, hogy így most akkor így mondhatom a Lottinak, hogy akkor most így panaszkodhatok neki, mert és akkor így tudjátok, így kb. Hallom a gondolatait, hogy na kellett a Rozinak még a harmadik gyerek is, miközben egyébként tudom, ilyen hogy nem.
Erre gondolok egyébként.
Elkírva a plafonra.
Úgy állom, reggel kinyitom, ezt látom először.
Igen, miközben tudom, hogy nem.
Amúgy mert ráérsz, mert egyébként nincs gyereket, igen, szóval ráérsz.
Egész nap semmit nem csinálok.
Hello!
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 Hello, anyukám!
Ez itt a Hello, anyukám!
A kedvenc hétfői hétindítód,
a továbbra sem csak anyukás témákkal jelentkező anyukás podcast.
Andrész Timivel,
Lugosi Dórival és Zubor Rozival.
Kihűlt már a kávéd?
Akkor kezdhetünk!
Na, hello, anyukák! Hello mindenkinek, aki itt van a stúdióban, és jó sokan vagyunk a stúdióban. Ennyire sokan szerintem még nem is voltunk. Hatan vagyunk itt, mindenkinek itt van egy gyermektelen barátja, szervusztok!
Sziasztok!
Sziasztok!
Az elején el kell mondanunk a hallgatóknak, hogy ez egy ilyen nagyon nehéz beszélgetés, az azért, mert hogy ezt a beszélgetést egyszer már felvettük, és ilyenkor nagyon nehéz újra beszélgetni egy olyan témáról, amit már egyszer kiveséztünk, de most megpróbáljuk még egyszer, ugyanis hát az én hibámból az első felvételt sikerült hang nélkül felvenni, ami ugye egy podcast esetében eléggé nagy hiba, úgyhogy, de nincsenek véletlenek, ugyanis azon a felvételen Timinek a barátja nem tudott itt lenni velünk, viszont most ő hozzá alakítottuk ezt a felvételt.
Köszönöm szépen.
Szia Feri, mert hogy Feri nem Magyarországon él, úgyhogy sikerült így összehozni, hogy akkor mindenkinek itt van a barátja személyesen, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk nektek. Az én barátom, Budai Lotti.
Sziasztok! Találkoztunk már.
Azt hiszem. Már itt velem.
Nem, a hallgatóitokkal.
Dóri, te kit hoztál magaddal?
Én a Gál Zsófiát hoztam magammal Szegedről, de amúgy már Pesten él.
Ez nagyon fontos információ.
Egészen a távoli Szegedről.
És Timi?
Az én barátom Tóth Feri, és 16 éve vagyunk barátok, kiszámoltam reggel, és a színi tanodában járt egy évfolyammal alattam. Szóval szerintem ő tud rólam a legtöbbet a világon. Úgyhogy csak óvatosan a kérdésekkel.
És még egy nagyon durva ilyen kulisszatitkot áraljunk el, hogy ugye amikor kb. Egy hónappal ezelőtt elszállt ez a felvétel, és így elkezdtünk beszélni Feriről, akkor mutatott nekünk a Timi először fotót Feriről, mire én így kb. Így felvisítottam, hogy úristen, hát én ismerem a Ferit. És valóban kb. Hát ez is egy ilyen 15 éves történet, hogy mi találkoztunk.
Szerintem 17.
Lassan. Jó,
17.
Jó. Igen.
De akkor mi nem 16 éve ismerjük egymást.
Nem, mi 18 most már.
Úristen.
18 számoltam.
Éve.
Szóval nagyon durva, mert hogy igazából lehet, mi Ferin keresztül ismerjük egymást.
Igen, egyébként ezt beszéltük, hogy lehet, hogy valamikor találkoztunk, vagy hogy így csak elmentünk egymás mellett, de hogy lett volna már egyszer lehetőségünk az életbe arra, hogy egyébként így komolyan találkozzunk, vagy megismerkedjünk.
Igen, de a sorsnak mások voltak a szándékai.
De nagyon szívesen.
Köszönjük szépen! Na, azért hoztuk össze ezt a beszélgetést, mert hogy nagyon sokat beszélgetünk így erről a barátság témáról. A másik podcaston azt hiszem volt, nem is egy, lehet, hogy két felvétel is, két adás is már így a barátság dologról, hogy hogy változik azután, hogy szülők leszünk, de hogy abból az aspektusból még így nem közelítettük meg, hogy mi van azokkal a barátainkkal, akiknek nincs gyerekük, akiknek még nincs gyerekük, akiknek nem is lesz, akik nem tudják, hogy lesz a gyerekük, és ezért hívtunk meg titeket, hogy egy kicsit ti meséljetek arról, hogy milyen olyan embernek a barátjának lenni, akinek lesz gyereke, vagy esetleg belecsapni a mi esetünkben Lottival, vagy megismerkedni egy olyan emberrel, akinek már van három gyereke, vagy éppen folyamatban a harmadik, és aki végig asszisztálja, hogy mondjuk négy gyereke születik a legjobb barátnőjének. Szóval meséljetek, kezdjetek, hogy kinek milyen érzés ez. Ki szeretné kezdeni?
Szerintem nagyon kiábrándítóak leszünk itt mi hárman, mert semmi extra. Tehát, hogy...
Na, jó, akkor mehetünk is.
Én is ezt akartam mondani, hogy nem igazán
Jó, nyilván valamilyen értelemben van különbség a gyermektelen és a gyermekes barátok között, mert nyilván a Dórit nem fogom, nem tudom, minden második héten pénteken este 11-kor elhívni valahol, mert nyilván a gyerekektől nem tud úgy elszabadulni, de ezen felül szerintem nincs különbség. Nyilván más programokat csinálunk, meg mondjuk más időpontban találkozunk, vagy lehet, hogy egy picit az én részemről mondjuk több rugalmasságot igényel, hogy időpontot tudjunk egyeztetni, de hogy ez így abszolút nem egy ilyen nehéz történet, és azt meg a múltkor szerintem említettük is, amit a nézők nem, hallgatók nem hallottak, hogy nekünk például a barátságunk sokkal mélyebb lett én szerintem azután, hogy nem kollégák voltunk, és mondjuk úgy ilyen haverok, mert szerintem ott inkább azok voltunk, akik együtt dolgoznak, meg együtt bulikáznak, meg ilyesmi, és amikor már nem voltunk kollégák, viszont elkezdtünk ugyanúgy találkozni, mint barátok, és a Dórinak megszületett szép sorban 4 gyereke, szerintem csak egyre mélyebbé vált a barátság, és teljesen átalakult, de egy sokkal nagyobb, vagy sokkal minőségibb dolog lett belőle, én úgy gondolom.
Én azért kérdeztem erre rá, mert hogy én hallottam olyan esetekről, hogy mentek szét barátságok azért, mert mondjuk az egyik fél akar gyereket, de nem sikerült neki, a másik barátnak sikerült, és hogy nem is az, hogy irítség, de hogy érted, volt benne egy olyan érzés, ami miatt inkább úgy döntött, hogy ő ezt megszakítja, ezt a kapcsolatot. Ugye az van, hogy a Lottiról tudom, hogy ő tudatosan gyermektelen, ő jelen gondolatai szerint nem szeretne gyereket, hogyha jól tudom, te majd szeretnél.
Így van. Egyelőre csak én, nekem inkább a párkapcsolataim nem úgy alakultak, hogy legyen, de mondjuk bennem ettől sosem volt egy irítség, vagy egy féltékenység. Az szerintem egy más történet lehet, amikor valaki szeretne, és nem jön össze, az azért egy másfajta sérülés, vagy trauma. Azt el tudom képzelni, hogy ilyen esetben valaki elzárkózik, vagy inkább olyanok társaságát keresi, ahol nincsen, de így engem, mint valakit, aki majd szeretne, csak mondjuk még nem úgy alakult az élete, engem irigység, vagy amúgy sem vagyok mondjuk egy ilyen irigy ember, úgyhogy lehet, hogy ezért, de hogy bennem ez sosem merült fel.
Szerintem egyébként minden más lett gyakorlatilag. A különbség az, hogy minden különbözik az előtti eltöltött időtől, és azt gondolom, hogy ugye ez a próbája barátságnak is, és emiatt mennek szét kapcsolatok, mert utána ugye már nincs az a feltétel nélküli szeretet, vagy illetve akkor mutatja meg, hogy miért is voltunk mi annyira jó barátok, csak azért, mert együtt akartunk időt eltölteni, együtt jártunk bulizni, együtt jártunk bármit is csinálni, és most jött egy gyerek, és akkor most váltok, és mondjuk nálunk Timivel gyakorlatilag ez teljesen, ez megmaradt. Az idő, az együtt töltött idő redukálódott, viszont a minőség, illetve a barátság az ugyanúgy megmaradt, és ugyanúgy kötődünk egymáshoz, és próbáljuk tartani a kapcsolatot, amennyire tudjuk. Szóval szerintem minden megváltozik egyébként.
Amúgy Feri, te hol vagy ezen a skálán?
Én most gyermektelen vagyok, viszont szeretnénk a párommal a gyereket.
Jó.
Igen. Bár mondjuk én azt mondom, hogy 40 év fölött után érzem magam késznek arra, hogy legyen gyerekem. Én azt gondolom, hogy 40 évkor fölött az embernek van egy egzisztenciája, és élt is annyit, illetve annyi tapasztalata, hogy tényleg egy gyereket. Azt gondolom, hogy főleg férfiként tudjon, és két férfiként ráadásul, tudjon úgy nevelni, és olyan odaadással gondozni, ahogy azt egy gyerek meg is érdemli.
Hát akkor tudatosan gyermektelenek. Egyedüli képviselőjeként, hogy nekem is voltak azért olyan barátságaim, amik úgy indultak, hogy ugye egyikünknek sem volt, és aztán lett, és én nem tudom, hogy ezt jól fogom-e meg, vagy nem, de szerintem van egy olyan prekoncepció az emberekben, hogyha mondjuk van két barát, és az egyiknek gyerek lesz, ott akkor valamire gyerektelen csekkol ki, mert hogy akkor te már kvázi nem tudsz nekem, mondjuk ezt, hogy barátságban, az, hogy te nekem. Tehát akkor én nem téged szeretlek, hanem azt, amit nekem adsz, és hogy nem téged nézlek, hanem a, nem tudom, ami igényeimet te kielégíted, és szerintem ez innentől kezdve nem barátság, meg nem is szeretet. Szóval, hogyha te boldog vagy attól, hogy gyereked van, és én téged szeretlek, és tehát nekem az a barátság definíciója, hogy várja, olyan szépet olvastam egyszer erről, most nem fog eszembe jutni, hogy hol, hogy a barát az az, aki segít abban, hogy én olyan legyek, amilyen lenni akarok, és annak ő örül. Az ellenség meg ebbe akadályoz, és ez nagyon jó felosztás az embereknek, tehát téged boldoggát tesz, hogy neked 3 gyereked van, akkor ennek én is örülök. Szóval. És hát akkor onnan nézzük, hogy hány ilyen valódi barátság van. Minden esetre én az ellenkezőjét tapasztaltam ennek a mondjuk úgy sztereotípjának. Volt is erről leszem egy rész, az Így jártam anyátokkal, amikor a Lili nagyon akar gyereket, és hogy azt látta, hogy a Robin ezen így
morgolódik, és hogy akkor kiderült, hogy a Robinnak volt egy barátnő, és hogy azon akkor mentek szét, amikor a másiknak gyereke lett, és hogy akkor biztos a Robin kicsekkolt, mert hogy. És a végén kiderült, hogy nem, a gyerekes anyuka csekkolt ki a barátságból, pont azért, mert hogy nekem már nincsen időm a gyerektelen barátaimra, és hogy majd te is meglátod, Lili, hogy nem lesz. Hogy nekem is ilyen tapasztalataim vannak, sőt volt egy barátnőm, aki úgy tűnt el az életemből, hogy ő kifejezetten, nem is tudom, miért számítottam másra, ő megmondta, hogy ő ilyen életszakaszokra választ barátokat, tehát volt a szingli korszak, amikor olyanokat keresett, akivel lehetett együtt bulizni, meg pasit keresni, vagy nem tudom, akkor volt a párkapcsolatos időszak, akikkel lehet páros vacsorákat rendezni, meg együtt utazgatni, és akkor jött a gyerekes időszak, na és én akkor váltam el az akkori férjemtől, és így éreztem, hogy így lekerültem a vállóristáról. De hogy addig még így rajta voltam, és akkor utána így hello. Szóval én a másik irányba traumatizálódtam ebből.
Igen, viszont azért választunk barátokat ugye az életben, hogy ők egy életre elkísérjenek minket, és ugye ez is hozzátartozik a mi személyes evolúciónkhoz, hogy egy baráttal megismerkedek 18 évesen, 19 évesen, és még 40 évesen is egy különböző, egy teljesen más életszakaszban ugyanúgy támogatjuk egymást, csak sokkal több tapasztalattal és sokkal több bölcsességgel tudunk egymáshoz fordulni, illetve egymásnak segítséget nyújtani. Szóval szerintem eleve ez egy rossz koncepció barátokat úgy válogatni, hogy amikor nekem kényelmes, és arra a helyzetre, ami nekem kényelmes.
Nyilván nem is volt olyan barátság, túlak persze, így látom.
Meg hát ez azért elég ritka a szemléletmód szerintem, Feri, amit képviselsz, úgyhogy rohadt szerencsés vagyok, hogy ilyen barátom van.
Mert ez úgy hangzik, mint egy házasság.
Ez az. Igen, egy kicsit lehet, hogy az. Mert hogy egyébként nem egy közös barátunk volt, aki kicsekkolt az életemből, miután anyuka lettem. Sőt, olyan barátunk is volt, aki végigkísérte a várandóságot, tökre izgult még a szülésnél is, és kb. Amint megszületett a gyerek, egy hét múlva, szerintem nem is jött soha látogatni, és egy hét múlva már nem is írt rám. Nem? Ilyen is volt.
Jézusom, nekem ezzel kapcsolatban eszembe jutott, hogy volt olyan kolléga barát, nem tudjátok, amikor így valakivel nagyon sok időt töltesz együtt, mert rá vagy kényszerítve, mert dolgoztok együtt, és akkor tényleg az egész napokat együtt töltitek, és akkor nekem volt ott egy abban az időszakban, nem is az, hogy azt hittem, mert abban az időszakban a barátom volt, és ő volt az első, aki bejött a kórházba, hogy megnézze a gyerekemet. Tehát konkrétan lehet, hogy előbb látta, mint nem tudom, a egyik nagyszülője, de hogy most így sehol nincs az életbe, és hogy neki nincs azóta se gyermeke, és hogy amikor így összefutunk, akkor tudjátok, ilyen felületesen így megkérdezi, hogy akkor mi van, de hogy így, hogy ez így tök érdekes, nem? Hogy változik.
Igen, de egyébként szerintem ezzel sincsen semmi baj. Mármint, hogyha vannak olyan emberek az életünkben, akik egy bizonyos szakaszban támogatnak minket, csak hogy az a baj szerintem, amikor ezt nem kommunikáljuk, mármint jó, nem lehet azt mondani, hogy hello, szakítottam veled, vagy akármi, de hogy nekünk is volt olyan a barátságunkban, amikor én azt gondoltam, hogy így már tökre eltávolodtunk egymástól, és hogy ezt én mondtam is neked, emlékszem, és tökre csodálkoztam, hogy mi van, miről beszélsz, hogy ez tökre nem így van. Szóval ezt így szerintem kell kommunikálni, hogy akkor ne legyen egy ilyen olyan, nem tudom, egy ilyen otthagyás, olyan szakítás, tudjátok, egy ilyen ghostingolás.
Hát meg lehet, hogy egyáltalán, hogyha elkezdesz erről beszélni, hogy akkor nekem az furcsa, hogy mondjuk már nem tudom, bármi furcsa, túl sokat beszélsz a gyerekről, vagy nem akarok úgy veled találkozni, hogy ott, tehát hogy ezeket így mondani kell. Nálunk például a Lottival volt egy olyan, hogy hát ugye már mostanra, mire ez az adás kimegy, addigra már kint van az irigységes rész, igen, leverekedtük ezt a dolgot, mert hogy nekem volt olyan, hogy a Lotti így egyszer csak így mondta, hogy akkor ő most vett egy repülőjegyet Franciaországba, és akkor megy egy hétig, és akkor ott biciklizget a tengerparton, meg nem tudom, és akkor így mondta neki, hogy én annyira utállak téged, hogy ezt így megteheted, mert hogy értek, én ezt nem tehetem meg három gyerekkel, hogy akkor közlöm a férjemmel, hogy na, akkor csak elmentem egy hétre kicsit izét töltődni. De hogy bele se gondoltam, hogy ezzel ő nála azt értem el, hogy a következő ilyen útjánál nem mert szólni, hanem így egyszer csak így mondta, hogy na jó, Rozi, most már muszáj elmondanom, hogy akkor jövő héten elutazok, de ugye nem fogsz haragudni, vagy és akkor mondtam, hogy dehogy is, hát igazából tök örülök neki, és hogy ezért nekem ez az irítség szó ilyen furcsa, hogy én ezt így nem sajnálom tőled, meg tök jó, hanem hogy én úgy vagyok irigy, hogy igazából mennék veled és bicikliznék veled ott a francia tengerparton.
Igen, amúgy erre fel kéne találni egy jobb szót. Tehát, hogy nem az, hogy úgy irigyellek, mert amúgy nem szép szó az irigység, hanem, hogy nem tudom, úgy
hát
serelném veled ezt a
dolgot. Megvágytam, az erre megvágytam, a jó szó.
Egyébként a németnek van erre egy kifejezés, na, és azt mondja, hogy így köntirtasz, uh-huh. És ami azt jelenti, hogy én elismerem neked ezt az örömöt. Tehát, hogy én megérdemelteted veled ezt az örömet, nem tudom, nehéz lefordítani, ugyanis is erre szavunk.
Az tök jó. De hogy akkor
így göndirdasz, így köne dirdasz.
Ez tetszik. Ez igen. Nagyon
klassz. És ez pont erről szól, hogy én elismerem, hogy te azt megérdemled, és nagyon boldog vagyok emiatt.
Na, az tök jó. Igen. Egyébként volt olyan tapasztalatom is, hogy szintén egy ilyen utazásnál ment szét egy barátságom, és ott szerintem az volt tehát, hogy volt egy olyan érzésem, hogy ez a akkori barátnőm talán nem teljesen jól mérte föl még a gyerekvállalás előtt, hogy neki a szabadság és spontaneitás kontra gyerekvállalásban mi a preferenciája.
Vagyunk ezzel néhányan, azt gondolom. Szóval nem kirívó.
Én éltem úgy 30 évig, hogy fogalma nem volt róla, hogy a szabadság nekem mennyire fontos, és akkor ott jött a válásom, meg egy csomó önismereti folyamat, terápia, stb. És rejtem, hogy egy sokkal inkább nem konvencionális, és sokkal szabadságszeretőbb ilyen lázadó szüfrazset lakik bennem, aki ma már esküvőbe se hisz, tehát, hogy főleg amióta ugye nőtörténettel foglalkozom, egy ceremónia, ahol a szüzet átadjuk, hogy mostantól neked van jogod megverni, ha félre lép. Tehát idáig jutottam ezzel a sztorival. És na csak, hogy arra akarok kiukadni, hogy az, hogy valaki tudatosan gyermektelen, az szerintem csak annyit jelent, hogy így tisztában van a preferenciákkal az életében. Hogy például az, amit egy gyermek tud adni, biztos vannak gyönyörű pillanatai, hogy nem tudom, szalad eléd az óvodában, most gondolkozom, miket mondtam itt 3 héttel ezelőtt, hogy amikor így, tehát, hogy nyilván a kötődésnek egy olyan foka, stb., de hogy ha én ezekre gondolok, akkor, tehát, hogy ha összevetem azzal, hogy nekem fontosabb az, hogy bármikor, na jó, ezt most belezavarom.
Én egyébként tök sokat gondoltam erre, amikor mondtad 3 hete, hogy mi a preferencia, meg hogy megvizsgáltad, meg nem tudom, és hogy abszolút semmilyen térítő szándék nincs bennem, de hogy arra gondoltam, hogy megkérdeztem az Áronnak a tesóját, aki 20 éves, hogy azok után, hogy itt végignézted, hogy mi 4 gyerekkel mit csinálunk, te akarsz gyereket? És így mondta, hogy igen, mert hogy tök nehéz az, hogy mondjuk a Zsófinak sokkal többször ventilálok arról, hogy milyen kurva nehéz. De az örömöt meg nem osztom meg vele egy csomószor, hogy hallod, és szétrobban a szívem, mert hogy nem tudom megosztani egyébként. Sokkal jobban meg tudom osztani azt, hogy milyen szar éppen, vagy hogy milyen baromi fáradt vagyok, vagy hogy mennyire szét eszik az idegeimet, de hogy sokkal kevesebb szó esik arról, hogy egyébként milyen jó érzéseket váltanak ki a gyerekek, és szerintem ez, hogyha arról beszélek, hogy nekem szar, most el vagyok fáradva a gyerekekkel, nyilván odarakom azt a mondatot, hogy egyébként szeretem őket. Igen, de hogy arról még én sem írtam olyan nagyon sokat, hogy egyébként milyen érzés az egész testemben az, hogy arra kelek, hogy a kislányom simogatja az arcom, és hogy nem csak, hogy elindítottál bennem egy ilyen gondolatmenetet a múltkor.
Meg nekem egyébként először a Lotti tette fel azt a kérdést, nem is tudom már mi kapcsán beszélgettünk arról, hogy neki megválaszolni azt a kérdést, hogy de miért nem akar gyereket, és akkor mondta, hogy jó, de te miért akartál? Tehát meg tudtad fogalmazni, hogy pontosan mi az a dolog, és akkor tudjátok így, ott így hónapokig ültem, hogy jó, valójában, amikor ott voltam 25 évesen, akkor mi volt az a belső vágy, ami miatt én gyereket akartam, azon kívül, hogy tudtam, hogy ez az életrendje, hogy várják a nagyszülők, hogy ez jön egymás után, hogy akkor megismerkedtem a férjemmel, vagy összejöttünk a férjemmel, összeházasodtunk, és akkor értitek, ez ilyen evidens volt, így görgődött. És hogy 25 évesen bennem nem volt az az érzés, vagy az a gondolat, ami mondjuk most már visszamenőleg el tudnám mondani annak a Rozinak, hogy ezt fogod várni, meg ez meg amiatt fogok szeretni, de hogy bennem az például egy ilyen nagyon ilyen sebeket feltépő kérdés
tehát,
volt.
Hogy ne, akkor, tehát, hogy nem talált, tehát az elvárásokon túl nem igen. Találtad meg azt a belső
dejét. Igen, a 25 egyébként éves Rozi nem.
Most vissza, még a Dórira visszareflektálva, hogy 20 évesen én is ezt válaszoltam volna. Sőt, még 25, de talán 30 is, de az a, tehát amit mondom, hogy nekem ott volt ott 32 évesen egy ilyen elég nagy, sőt 31, ilyen nagyon nagy váltás az életemben, és én egészen addig biztos azt válaszoltam, hogy persze szeretnék egyet, esetleg kettőt, mert ha kettő kell, mert hogy egykének nem lehet, tehát hogy ilyen hipnózisok vannak az emberek fejében, hogy egykének lenni nem jó páros, de hogy tudod, milyen gondolatok voltak e körül? Hogy például az, hogy így kiszámoltam, hogy jó, hát akkor nem tudom, akkor megszülöm eddig, és akkor ott már vissza fogom kapni az életemet, meg hogy hát úgyis ez az életrendje, ez a legborzasztóbb mondat, tehát hogy bármit azért csinálj, mert azt hiszed, hogy ez az életrendje, meg hogy hát úgyis túl kell egyszer esni rajta, meg tehát ilyen gondolatok vették körbe nekem a gyerekvállalást. És az a szörnyű, hogy...
Ne öregedjek meg egyedül, vagy ki fog ápolni, ne,
vagy hogyha öreg leszek. Az egyébként speciál nem. Tehát, hogy pont ilyen gondolat, nem? De ezt szoktam hallani, amikor mások meg akarnak győzni, vagy hogy legyen gyereked, mert hát mi lesz veled egyedül, és akkor én mindig visszakérdezek, hogy... Mert ezek az emberek általában azt is mondják, hogy gyerektelennek lenni milyen önző dolog. Hát mondom, megszülni egy leendő ápolót szerintem sokkal nagyobb önzőség. És hogy egyébként borzasztó belegondolni, hogy volt egyetlen egy pillanat az életem, amikor tényleg, tehát így biológiailag is volt rá lehetőség, hogy mi az ex-férjemmel csinálunk egy gyereket. Egyetlen egy hónap volt, mert utána egyből jött valami, amit így kapcsoltam, hogy itt valami nagyon nem lesz így rendben, de hogy ez borzasztó, hogy így olyan erős ez a hipnózis, hogy ez azért, meg úgy el se, tehát hogy ez nem egy választás, hogy neked lesz a gyereked, vagy nem, mert hogy ez az út van, szereted, nem szereted, végigmész rajta, a szerencséd van viszonylag könnyebben, tehát ez borzasztó. És szerintem nekem azért az elméletem, majd még erről, hogy mert én még majd erre a megbánás témára szeretnék visszatérni, mert én erről most nagyon sokat gondolkoztam legutóbb, hogy mit jelent valamit megbánni, mert ezzel is jönnek, hogy majd megbánod a gyerekvállást. Hozzátenném, ha én megbánom, hogy nem lett gyerekem, azzal legfeljebb a saját életemben okozok kárt, hogyha valaki azt bánja meg, hogy lett a gyereke, azt sokkal nehezebb és sokkal több embernek kell feldolgozni. Szerintem azt is fel lehet, mert ez egy még nagyobb tabu egyébként, hogy nem akarok gyereket, mint az, hogy mondjuk, mert hogy, na most beindult a beszélőkém, szóval, hogy annál sokkal nagyobb tabu például az, hogy megbántam, hogy gyerekem lett, és nem lehetlen, hogy anonim csoportokból rengeteg van ilyen Redditen is, Facebookon is, úgyhogy még erről a megbánásról így majd még szeretnék beszélni.
Egyébként szerintem nem biztos, hogy hipnózisban vagyunk, mármint én a saját megélésemről tudok csak beszélni, hogy én 30 évesen lettem anyuka, és nekem a biológiai órám annyira durván ketyegett. Szóval van az ilyen ösztönös, mit is akartam mondani, melyik szót akartam használni, ez az örökítő anyag átadás, tudjátok, ez ilyen állatias ösztönünk, hogy mindenképpen szaporodjunk, hogy én például ezt tapasztaltam, amikor 30 lettem, hogy annyira durván ketyegett ez a biológiai órám, hogy minden gondolatomat ezt töltötte ki, hogy gyereket akarok, és hogy akkora volt a vágy bennem, hogy így nem tudtam másra gondolni.
Ez nem hipnózis, ez tényleg van. A hipnózis az, hogy minden nőben van ilyen vágy. Uh-huh. Mert ez nem true. És egyébként én nem vagyok se biológus, se evolúció kutató, se semmi, de azért nem fenyeget minket a kihalás. Tehát, hogyha egy olyan faj lennénk itt ezen a bolygón, hogy itt vagyunk a kihalás szélén, akkor lehet, hogy tényleg minden nősténben ez működne, de én baromira el tudom képzelni, hogy a bolygó úgy harcol az ellen, hogy mi kiírtsunk itt mindent, hogy mondjuk, így csökkenti ezt a gyereknevezési vagy szaporodási vágyat. Én ezt simán el tudom képzelni.
Igen, egyébként biztos vagyok benne, hogy nincsen mindenkiben benne.
Ez evolúciólag is bizonyított egyébként. Na, ez a tézis.
Elmegy a evolúció biológusra.
Igen.
És ez jó, hogy behoztad ezt a megbánás témát, mert erről beszéltünk pár héttel ezelőtt, és hogy én erről sztoriztam is, vagy posztoltam is erről, és emlékszem, hogy anno volt egy ilyen családi weboldal, ahol dolgoztam, ahol volt egy olvasó, aki létrehozott egy e-mail címet, hogy arról küldje el a történetét, oh, hogy ő mennyire megbánta a gyereket, uh-huh. Tehát, hogy még úgy, hogy anonim küldte el a történetét, még azt sem merte úgy fölvállalni, értitek, hogy nem adtam volna ki a nevét, vagy adtuk volna ki a nevét, szóval, hogy ez szerintem nagyon sok mindenkibe benne van. Én bennem is nagyon sokszor bennem van, hogy most vajon milyen életet élnék. És ugye ez, értitek, semmi baj, hát ez tök oké egy nehéz napon eljátszani azzal a gondolattal, hogy most vajon hol ülnék, hogyha nem lenne egy gyerekem se, vagy csak
ez kettő. Azért nagyon fontos, Rozi, és ezt én annyira imádom benned, hogy ezt így kikommunikálod, és annyira jó lenne, hogyha, mert ezt van úgy, hogy hallom, hogy hát igen, így van, hogy elgondolkozom rajta, de azért én nagyon szeretett, hogy mintha egyből el kéne kezdeni bizonygatni, de ez nem azt jelenti, hogy nem szereti a gyereket, miért gondolnánk, hogy ez azt jelenti. És akkor most kifejtem itt ezt a megbánás dolgot, aztán leszállok a mikrofonról, de hogy egyrészt, amikor van ez a közhely, hogyha egy ajtó becsukódik, kinyílik egy ablak, ami nagyon faszad, csak amíg nem veszel tudomást arról, hogy ez az ajtó tényleg becsukódott, és engem zavar, hogy ez az ajtó becsukódott, hogy nem fogod észrevenni az ablakot. És most akkor kezdem azzal, hogy amikor általában elképzelik az emberek, meg így a gyerektelen nőket elkezdik ezzel pusolni, hogy majd megbánod, és akkor mi lesz, akkor szerintem, hogy el is képzelik, sőt, fekete-fehérbe képzelik el, ahogy én ott ülök, nem tudom, korpás hajjal.
10 macskával. Macska,
az és mindenképp bánod. Lesz. Fú, most gondolkozunk egy negyediken. Na mindegy. Szóval, és ti gondolkoztok egy negyediken?
Jaj, Rozi. Már vártam ezt a kérdést.
Nem.
Én gondolkozom éppen a negyediken. Na mindegy. Jaj, de szóval, hogy macskákkal elhanyagolva, és egész nap csak erre gondolok, hogy jaj, miért is hoztam meg akkor ezt a döntést? Tehát, hogy nem ilyen ez, amikor valamit megbánunk. Itt mindenki bánt meg már valamit, hogy miért nem fejeztem be azt a sulit, miért fejeztem be azt a sulit, miért hagytam azt a munkát, miért szívtam annyi ideig ezen a munkahelyen, miért mentem hozzám, miért váltam el. Rengeteg ilyen van, és mégis megy tovább az élet. Mert ez energiákról szól. Tehát, hogy ha én rájövök, hogy nem tudom, én megbántam, hogy annak idején annyi időt töltöttem azzal, hogy mit tudom, én suliba jártam, és marketinget tanultam, miközben én egy tökre vállalkozó egyén vagyok, akkor kereshetek valami olyat, amivel behozhatom ezt a, mit tudom én, az önállóság energiáját. Tehát, hogy érted, amit mondok, de hogy, vagy hogyha mondjuk valaki megbánja, hogy nem tudom, nem vállal gyereket, akkor ez elmehet gyerek otthonba önkénteskedni. Tehát akkor találja meg máshogy azt, ami hiányzik neki azt az energiát, ami hiányzik abból a potenciális jelenből, amit ő mondjuk nem választott. És ugyanezt szerintem működik gyerekvállalás esetén, tehát, hogy jó, akkor, de ahhoz kell egy baromi erős szembenézés, hogy én ezt megbántam, ami azt jelenti, hogy valami hiányzik nekem abból a lehetséges életútból, amit nem választottam. Vagy éppenséggel azt jelenti, hogy valamit elnéztem a preferenciákkal, tehát valami nekem fontosabb, amiről azt hittem, hogy nem fontos, vagy kevésbé fontos, mint amennyire hittem. De akkor ezt be lehet hozni az életbe, hogy mi hiányzik. Nem tudom, a spontaneitás, a több szabad, tehát hogy ami nekem hiányzik abból a lehetőségből, csak nyilván akkor azt ki kell kommunikálni a környezet felé, de legelőször is magadnak bemondani, hogy nekem ez hiányzik. Tehát, hogy a megbánás az ennyi. Szerintem.
Én szerintem ezért nagyon nehéz, vagy ezért bomlik fel egy csomó barátság gyerekes meg gyerektelenek között, mert hogy mondjuk a Zsófi nem egyszer szembesít azzal, hogy azt meg én is ülnék azon a repülőn, vagy szóval, hogy de hogy ezt így tudom, hogy igen, én, jó, hát akkor nem. Most mondjuk egy év múlva lesz rá lehetőségem, és akkor tudom, hogy akkor majd én is ülök a repülőn, és nem tudom, nem forma egyre, de lehet, hogy valahova megyek.
Egyébként te irigy vagy a Zsófira? Vagy szoktál így lenni? A Timit nem kérdezem meg, mert...
Gönnest du Zsófi? Gönnest du Zsófi?
Erre nem tudom, hogy most hogy válaszolja.
A Timit de nem kérdezzük meg, mert a Timit tudjuk, hogy ő nem így.
Soha nem úgy, mert mint hogy így szoktunk viccelődni vele, vagy hogy így nem tudom, szerintem amikor meséltem az utazást, vagy bármi, akkor így persze viccelődtünk mi is, hogy mondta a Dóri, és így jaj, ő is ott lenne, vagy nem tudom, ilyesmi, de hogy ez...
Ő tuti nem viccelődött ebben.
De hogy ez szerintem ez igazából sose olyan irigység, hogy most nem tudom, nem akarlak többet látni, mert olyan irigy vagyok, hogy te ezeket csinálod, nem? Vagy...
Nem, olyan irigység, hogy én is ott lennék. De hogy nem akarom tőled elvenni.
De ilyen meg sok minden van az életben, nem? Hogy mondjuk neked mást választasz, máshogy alakul az életed, és akkor azt mondod, hogy hát ha most én is azt választottam, akkor ott. De hogy ilyen rengeteg van az életben, nem csak az, hogy
csak
most gyereket vállaltál, vagy nem vállaltál de gyereket. Jó, és szerintem ez tök jogos volt, amit mondtál az előbb, hogy mindig van rá mód, hogy behozd azt az energiát, amit hiányolsz, vagy amit úgy érzed, hogy ezáltal mondjuk nem kaptál meg. Szóval, hogy minden választásunk az életben egyrészt, és szerintem ez szóba került pár hete, hogy én azt gondolom, hogy se nem jó, se nem rossz soha egy választás. Egy választás az mindig elvisz téged valamilyen irányba az úton, az utadon, és azon te utána megint tudsz mindig változtatni egy újabb választással. Lehet, hogy nem úgy már nyilván 50-60 évesen, hogy vállalsz egy gyereket, nyilván nem, de hogy erre is annyi minden van, mert bárki lehet a pártfogoltad, bárkinek segíthetsz az életben, lehet egy olyan kapcsolat közöttetek, bárki tekinthet rád úgy, mint egy anyára, mint egy anyaszerepre az életedbe, szóval, hogy szerintem rengeteg módja van ennek, hogy akkor ott megint válasz valami mást, ami megint elterel egy olyan irányba, hogy nem lesz ez a hiányod.
Ez tök jó gondolat.
Olyan jó, hogy behoztad ezt a választás, vagy döntéskérdés, mert igen, most már emlékszem, hogy miről beszéltünk, hogy nekem a választás, vagy igazából egy döntés, ez mindig azt jelenti, hogy konzekvenciák között választani. mert mindennek az életben van előnye is, meg hátránya is, tehát mondjuk nem tudom, ugye Rozita most váltottál a vállalkozói létre, sokkal nagyobb szabadsággal, meg spontaneitással jár, de van köztben egy nyilvánvalóan egy létbizonytalanság, hogy nem minden hónap ugyanúgy jön be a fizu, és akkor te választottad azt, hogy én a szabadságot eszem, és elviselem hozzá ezt a szorongást. És szerintem azért fontos, mert van olyan barátnőm például, aki szeretne gyereket, és így mondja, hogy hát ő a Franciaországban, őt szoktam látogatni, hogy ő lehet, hogy most már inkább francia influencer anyukákat fog követni, mert hogy tőlünk Magyarországon annyit hallja, hogy mi a rossz, vagy mi a nehézség, vagy mi a fájdalmas a gyerekvállalásban, hogy neki már így kvázi elment a kedve, vagy nem tudom, de hogy terifajás arcát látni, hogy, de hogy épp, de hogy ezért mondom neki mindig, hogy de mivel minden döntés konzekvenciák, és nem fantáziák közötti döntés, annyira fontos megmondani, hogy figyelj, válaszd az anyaságot, de ez is jön vele, mert ezt annyi éven, évszázadon át elhazudták a nők elől, és ezért hittem mindig azt mindennő, hogy hát ha ő ezt nem élvezi 100%-ban, akkor vele van valami baj. Tehát, hogy ez, és főleg itt Magyarországon, tehát, hogy ami mindig orlásplakátról hazudják nekünk, hogy izé...
Áldás és dicsőség.
Áldás és dicsőség. Áldásség.
Egyébként én visszafordítanám ezt a kérdést, ezt az irítség kérdést a gyermektelenek rész felől a gyermekesek felé is, mert például szerintem, hogyha nekem nem sikerül a gyerek egy x 10 éven belül mondjuk, és akkor én azt gondolom, hogy én leszek igenis irigy 50 évesen, mert mondjuk látom, hogy titiéknek nőnek a gyerekek, teljesen más programok, és én tudom, hogy ez miért van, én nagyon szeretném ezt megtapasztalni, nagyon szeretnék valakiről gondoskodni gyerekkorától elkezdve, és azt is ugye, hogy én, és nekem egyébként igen, valahol az életrendje ez, hogy ne ugyanabban az életszakaszban találjam folyamatosan magam, hanem ugye fejlődjek. És nekem mondjuk, én tudom, hogy mind a kapcsolatom, mind az én személyes fejlődésem, személyiségfejlődésemnek ez nagyon fontos eleme lenne, hogy ugye ebben nőjek, és ezt megtapasztaljam.
Ez tök király.
Például én azt gondolom, hogy én ebben az esetben én lennék irigy a gyermekes barátom felé.
Ez tök jó. Azzal majd meg tudjátok beszélni.
Amúgy... És hogy én voltam-e irigy bármikor a Ferire, hogy válaszoljak az előbbi kérdésre. Egyébként a Feri a munkájából adódóan tök sokat utazik, tök sokat repül, meg a párja is Olaszországban él, szóval az ottani családja Olaszországban van. És tudjátok, hogy így ez az utazás, ez nekem tök fontos. És emlékszem, hogy amikor szülők lettünk, akkor egy csomószor, hát mit tudom én, jó párszor mondtad, hogy utazzunk, úgyhogy menjünk gyerekkel, és akkor, hogy menjünk együtt, hogy akkor vigyük még babaként, nem sok vizet zavar, és akkor én azt gondoltam, hogy nem fog beleférni, mert hogy sokkal szabadabb nyaralásokat éltünk úgy, hogy gyerek nélkül, és hogy nem akartam, hogy ez így korlátozza így a társaságnak így a programját. Érted kb., hogy mondom?
De ez akkor rólad szólt, nem róluk?
Aha, igen, ez rólam szólt. És most, amikor legutoljára voltatok Amsterdamban, akkor az volt bennem, hogy úristen, de mennék én is, és akkor hagytam is egy üzenetet, hogy ebben az évben, hogyha lesz olyan utazás, akkor most már csatlakozom, most, hogy 4 meg 7 évesek lettek a gyerekek. Szóval ilyen érzésem volt.
Amúgy még az jutott eszembe, még Ferire vissza csatlakozva, hogy amúgy az önismeretnek azért van itt hatalmas szerepe, mert te tudod, megérzed, meglátod, hogy neked a személyiség fejlődésed, akár nem tudom, önmeghaladás, fejlődés, akár mihez, neked a gyerek hozzá fog tenni. Őszintén nekem az fog hozzátenni, vagy azt tesz hozzá, hogyha nem lesz. És ezt azért mondom, mert én azért rájöttem itt az elmúlt években, hogy nekem hatalmas nagy életfeladatom az, hogy a saját vágyaimat meghalljam. Tehát, hogy most például már járok egy pár, egy ilyen 10 hetes autogén tréningre kezdtem el járni, ahol az volt az én fő indítatásom, hogy újra meghalljam, amit üzen a, nem tudom, a testem, a belsőm, a magasabb énem, a vágyaim, kinek mi tetszik, mert egyszerűen én leéltem 30 évet, hogy amit én akartam, azt nem én akartam, amire én vágytam, arra nem én vágytam, aminek én örültem, annak én igazából azt én engem nem is érdekelt, hanem hogy egyszerűen összeraktam magam mások elvárásaiból. És 30x év után ez alól konkrétan egy ilyen betontörővel kell kiszedni azt, hogy én ki vagyok. De ez egy annyira nehéz és kemény feladat, tehát hogy ez nekem gyakorlatilag viszi minden energiámat. Mert még ne recszer, tehát hogyha valamire nem hallgatsz éveken át, akkor ez feladja, hogy beszéljen. És még hogyha meg is hallod, akkor is ellene visz egy csomó minden, hogy hogy engedelmeskedj neki. És tehát, hogy ehhez így magamra kell figyelnem, és már emlékszem, hogy még miről beszéltünk 3 hete, hogy ha én arra gondolok, hogy nekem legyen egy gyerekem, én egyszerűen így, ez mindig ez a mondat jut eszembe, hogy nem, nincs elég. Tehát, hogy nincs, saját magamra nincsen elég szeretetem, nincsen saját magamra figyelmem, energiám. Tehát, hogy ha most én elkezdem, hogy bennem elkezd növekedni egy gyerek, fizikálisan is, ahogy látom, hogy kiszedi a kalciumot a csontjaimból, a vérent, tehát, hogy én így evaporálok. Tehát, hogy, és aztán, ha megszületik, és ha azt a mini figyelmet, amit nagy nehezen itt tréningekkel, terápiával, kineziológussal, mindennel így elkezdek magamra irányítani, de hát egy kisbaba nem arról szól, hogy mert én egyébként, ja igen, tavaly voltam a Feldmár András, amikor itthon volt egy ilyen csoportos beszélés, és én akkor ott fel is tettem neki egy kérdést, amire én azt kaptam tanácsul, hogy nekem most az lenne a feladatom, hogy mindig, hogy minden erőmmel és időmmel a saját tapasztalásaimra figyeljek, és arra reagáljak. Tehát, hogyha pisilni kell, akkor álljak fel, és hagyjak ott. Most például pisilnem kéne, hagyjak itt mindenkit, és menjek el, és ne is kérjek bocsánatot. Ha aludnom kell, dőljek ki, feküdjek le. Tehát, hogy én teljesen elvesztettem minden kapcsolatot a saját tapasztalásommal, és ezt így építsem vissza, ami évek munka ez, de ezt egy kisbaba mellett. Tehát, hogy ez nem. Tehát, hogy azt nem lehet. Tehát, nem hagyhatom ott, hogy amikor ő éhes, de hogy bocs, de most nekem. Én most érzem azt, hogy nekem ki kell mennem futni 10 kilométert, mert most jön az energia, és aztán meg ledőlni, aludni. Tehát, hogy nekem nem ebbe van az, ami feladat, hanem az ellenkezőjében.
Azt gondolom, hogy ez egy teljesen felelősség, vagy illetve ez a felelősség teljes döntés ebben a helyzetben.
És ezt nem tudják egyébként nagyon sokan meghozni, amiatt, mert hallgatják 30-40 x éven keresztül, hogy akkor ez az életrendje. Egyébként azért jó, hogy ilyeneket meséltek, mert hogy ebből is az látszik, hogy nincs egyfajta gyermektelen barát, hanem mindenki más, és hogy milyen fontos tényleg beszélni a saját barátainkkal is, hogy benned milyen érzés van, bennem milyen érzés van. Engem például képzeljétek el, mondjuk a Lottinál nagyon sokáig az volt, hogy így nekem volt egy olyan élményem, hogy az egyik munkahelyemen gyermektelen barátaim voltak, és akkor miután mielőtt visszamentem dolgozni, csak annyit kértek tőlem, hogy jó, de majd, hogyha visszajövök, akkor ne olyan legyek én is, mint a többi anyuka, hogy akkor mostantól csak a gyerekekről tudok beszélni. És akkor én erre annyira ráfeszültem, hogy megérkeztem az első ilyen közös ebédre, leültünk, és akkor kérdezték, hogy na, hogy vagytok, és mondtam, hogy jó. És ti? És így nem mondtam te semmi többet, és onnantól kezdve viszont egy órán keresztül ennek a 3 barátnőmnek a kutyáiról kellett beszélni, mert hogy nekik meg az volt a mindenük, és hogy ezt így tudjátok, így nem éreztem fernek, hogy nekik a kutyák a mindenek, nekem a gyerek, és hogy így nyilván nem az, tehát hogy értitek, nem tudom, egy év vagy másfél év otthonlét után kimozdulva, én se egy órát a gyerekekről akartam beszélni, mert hogy az jobban érdekelt, hogy mi van a cégnél, milyen pletykák vannak, nem tudom, de hogy mondjuk az úgy korrekt lett volna, hogy ha már a kutyákról beszélünk, akkor a gyerekemről is. És hogy emiatt bennem a mai napig így nagyon sokszor így az van, hogy így most akkor így mondhatom a Lottinak, hogy akkor most így panaszkodhatok neki, mert és akkor így tudjátok, így kb. Hallom a gondolatait, hogy na kellett a Rozinak még a 3. gyerek is, miközben egyébként tudom,
én
hogy nem.
Erre gondolok egyébként. Fel van írva a plafonra.
Úgy álom, reggel kinyitom a szemet, látom először.
Igen, miközben tudom, hogy nem.
Amúgy mert ráérsz, mert egyébként nincs gyereked, igen, szóval ráérsz.
Egész nap semmit nem csinálok.
Igen. De most ez egy olyan dolog, hogy nyilván mindenki arról fog mesélni, ami a legnagyobb szerepet tölti ki az életébe. Tehát ha neked van 3 meg 4 gyereked, akkor nyilvánvalóan elég nagy részét az életednek a gyerekek töltik ki. Ha nekem éppen nem tudom, valami olyanon megyek keresztül, formászás, akkor meg nyilván arról fogok mesélni a legtöbbet, persze, mert az, ami kitölti az életemet. De egyébként ezt mi, vagy azt én is tudom, hogy a Dóri mindig így vágyik, mindig azt mondja, hogy na mondjad, milyen pletykád van. Szóval például tudom, hogy imád hallgatni olyan dolgokat, ami akkor végre nem, és nyilván szoktunk a gyerekekről is beszélni, mert én meg engem meg kifejezetten érdekel, hogyha esetleg nem találkozom velük egy ideig, mert betegek mondjuk mindig, hogy mi van velük, de tudom, hogy imád hallgatni bármi mást, ami nem a gyerekről szól, hanem bármilyen külső impulzust, ami velem történik. Szóval, hogy ez szerintem nálunk egy ilyen tök jó összhangban van, hogy én tökre nem bánom, ha a gyerekekről mesél, mert hát miről mesélne egyébként?
Szerencsétlen!
És amúgy azért is durva, hogy ezt mondod, Rozi, mert én meg fordítva érzem ezt. Tehát, hogy én nem, tehát nem tudom, Feri meg Zsófi, ti mertek panaszkodni a gyerekes barátaitoknak? Mert én például nem. Tehát, hogy mersz panaszkodni,
igen, de egyébként azt gondolom, hogy lehet, hogy ti azért nem veszitek ezt észre, mert van bennetek is egy kellő mennyiségű empátia, ami ugye kell egy barátságban, vagy kell ugye az emberek között ahhoz, hogy ne legyen irítség, megértsem a másikat, megértsem a problémáit annak ellenére, hogy nekem nincs négy gyerekem, illetve hogy ő is megértse az én problémáimat. Szóval azt gondolom, hogy az empátia itt ez egy nagyon nagy fontos szerepet játszik.
Párszor nyilván felmerült bennem, igen, amikor így mondjuk azt akartam volna, hogy jaj, olyan fáradt vagyok, vagy nem tudom, hogy most pont neki mondom, vagy hogy nem aludtam, vagy ilyesmit, azért nem úgy, hogy most ez ilyen nem tudom, rossz érzést kelt bennem, vagy nem merem mondani, nem az, csak hogy néha mondjuk mikor így leírtam, hogy jaj, olyan fáradt vagyok, vagy nem kell, inkább az, amikor például... Én imádok délutáni szundizni, tehát nekem az egy ilyen...
Jó, nem fogunk hazudni, lányok, az alvás az geci jó.
Nekem az egy ilyen...
Az nagyon
nekem
jó.
Az egy ilyen
elég... Igen, én is úgy emlékszem a múlt századból.
Én arra örömmel fordítok időt is, amikor például ilyen van, hogy írom neki, hogy jaj, bocsi, csak kicsit aludtam ide. Akkor azért van, hogy rendesen szarul érzem magam. De tényleg nekem ez egy ilyen... Én imádom, ha ezt megtehetem.
Új, de Rozi meg felhívott, hát... Én ahogy ilyen későn fekvő, későn kellő vagyok, és így felhívott, így nem tudom, ilyen 10:30-kor, és így felébredtem, és akkor felébresztetlek, nem, de hogy? Egyből így vigyázba vágtam magam, az ember, de hogy is, én már tök régóta fenn vagyok, dolgokban, és ezzel mindent csináltam, dolgozom. És miért kamuzok ilyenekről?
Valami volt, amit be akartam még hozni.
És valahogy azt hozzuk be, arra annyira jót mondtál, Zsófi, emlékezzél rá, licces, amikor, hogy, a minő, hogy nem a minősége változik meg a barátságnak, de hogy mindenkinek más jelent a barátság definíciója, mert van, aki mindennapi kapcsolatban akar lenni, valakinek meg, nem tudom, 3 havonta egyszer beszélünk, és akkor az is így a barátság, és erre mondtál valami tök jót, hogy ezt valaki hozza be, légy szíves.
Ja, én azt már nem emlékszem, hogy mit mondtam erre, de az tény, hogy mert hogy a múltkor sokat beszélgettünk erről, hogy attól barátsága a barátság, hogyha rendszeresen találkoztok, vagy attól barátsága a barátság, hogyha nem találkoztok, de találkoztok egy idő után, akkor ugyanott folytatjátok, ugye, ahol abba hagytátok. Én erről azt gondolom, hogy nem azt teszi a barátságot, hogy milyen sűrűn tudtok találkozni, én inkább azon az ágon vagyok, vagy azon a véleményen, hogyha sok idő után is ott tudjátok folytatni, vagy hogyha éppenséggel nem vagytok kapcsolatban, de jön egy olyan szituáció, hogy a másik embernek kvázi szüksége van rád, vagy valamilyen, tök mindegy, milyen szinten akár csak beszélni, vagy bármi, akkor ott tudsz lenni akkor is a másiknak, hogyha az előtte levő 2 hónapban nem beszéltetek. És például nekem nem veled, de másik barátnőmmel, akinek van már gyerkőce, 2 ilyen barátnőm is van, ahol már van 2-2 gyerek, és például az egyik őjük redesül nem is Pesten lakik, értelemszerűen nem tudunk annyit találkozni, és telefonos kapcsolatban sem vagyunk, mert vagy hát vagyunk, de hogy az is úgy, hogy mondjuk lehet, hogy én hagyok egy hangüzenetet, de akkor ő éppen nem tudja, vagy meghallgatja, nem válaszol, válaszol 2 hét múlva, de hogy ez ilyen tök normális, és senki nem sértődik meg rajta. És nyilván, amikor hazamegyek, akkor igyekszem úgy, hogy tudjunk találkozni, de lehet, hogy ez 1/2 év, lehet, hogy 1 évig nem láttam őket, de hogy ugyanúgy tudunk találkozni, és ugyanúgy tudjuk folytatni. Vagy például a másik barátnőmmel, akik Pesten laknak, ott meg úgy volt, hogy az első gyerkőc, mikor megszületett, nyilvánvalóan neki teljesen megváltozott az élete, meg nem tudom, valahogy pont úgy alakult a dolog, hogy nem voltunk ilyen szoros kapcsolatban. Egyszer vagy 2-szer találkoztunk szerintem az első gyerkőcnél, és akkor utána most, amikor most már van egy második is, és ráadásul valahogy úgy alakult, hogy közelebb is lakunk Pesten belül egymáshoz, és most például tök sokat szoktunk találkozni, meg többször volt, hogy átmentem segíteni, szóval, hogy ez így visszajött. De ott közben mondjuk volt egy-két év, amikor meg ez így kimaradt, de a barátság megmaradt, és ez ugyanúgy megvan.
És szerinted ez minden barátságodnál így van, hogy megvannak ezek az ilyen nagyon szabad szabályok, hogy ha 1 hétig nem válaszol, az is rendben vagy, vagy bizonyos barátságokra?
Természetesen nem, tehát ez szerintem magától a barátság minőségétől függ, mert egyébként sem mindenkit tartok a barátomnak, tehát hogy megvan az a néhány ember, akit ténylegesen a barátomnak tartok, meg nyilván van egy csomó ember, akit ismerek, meg mondjuk így jóban vagyunk, de nem is feltétlen szeretek mindenkit barátnak hívni, mert azért annak van egy súlya, vagy van egy jelentősége, tehát nyilván nem mindenkivel van ez úgy. Az olyanokat, akikkel így oké, néha beszélgetünk, de úgy nincs mélyebb kapcsolat, az inkább ismerősök. De hogy vannak nyilván olyan barátságok is, ami régen tök szoros volt, és mondjuk nem gyerek miatt, mert lehet, hogy ott sincs gyerek, nálam sincs gyerek, de hát ahogy beszéltük is, vagy szerintem pont te mondtad az előbb, hogy vannak, akik csak egy bizonyos életszakaszra jönnek az életedbe, és kísérnek el. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez tényleg a barátság minőségétől függ, és hogyha az olyan, akkor azt nem befolyásolja az, hogy milyen sűrűn találkoztunk.
Meg amúgy szerintem a nap végén itt is, ahogy a gyerekvállalásban, minden másban is arról az a lényeg, hogy különbözőek vagyunk. Tehát, hogy nem lehet ezt összefüggő masszaként kezelni se a nőket, se az embereket. Tehát ez olyan, mint egy párkapcsolat, hogy ott is van, akinek az a jó párkapcsolat, hogy tényleg sülve-főve együtt vagyunk, és mindent megosztunk, és van, akik meg így szeretnek így együtt. Amikor van idejük, megosztják egymásra a dolgokat, de amúgy egy csomó minden külön projektjük van, és hogy ez nekik
így. És az a vicc, hogy ebből is mennyi ilyen eldöntés van, vagy hogy mennyire az, hogyha neked ilyen a párkapcsolatod, hát ez nem is normális párkapcsolat. Mi a normális párkapcsolat? Ez ugyanúgy, mint a mi a normális barátság. Hát mindenkinek ami. Tehát, hogy az a két embernek a preferenciájától kell, hogy függjön, hogy mi a jó párkapcsolat, meg mi a jó barátság, meg mi a bármiből mi a jó.
Igen, tehát hogy vannak ilyen elméleteink mindenről, van egy ilyen fantazmagóriánk, hogy ez az ideális, és minden, ami ahhoz képest van, az deviáns. És egyébként most, ugye majd Rozi, majd mi is mindjárt fogunk még felvenni valami nőtörténeti podcastünket.
Valami.
Úgyhogy majd még azt is fogunk erről beszélni, de hogy egyébként ez fokozottan igaz mondjuk a nőkre, abból a szempontból, hogy idefelé jövet én megfogalmaztam így a történelem írás lényegét, hogy így a férfiak, azok így mindig individumokként voltak kezelve, még akkor is, még a kollektivizmus idején is, tehát, hogy még mielőtt ez az individualizmusnak nevezett dolog itt a felvilágosodás, hogy jobban bejött volna a képbe, de hogy a férfi, meg a történetírás az, hogy a férfiakat így férfiak csodálják egymást, hogy ők mennyi irányba tudnak kiteljesedni, és hogy mennyiféle dolgot tudnak művelni a világban. És hogy vagyunk mi a nők, akik a mai napig egy ilyen masszaként vannak kezelve. Hogy a férfi az lehet felfedező, kutató, harcos, bátor, pap, spirituális, szellemi, aktív, mit tudom én, a nő gyereket akar, férjet akar, házi munkát akar végezni, és ezeket élvezi. És ez a mai napig keressük, hogyha valaki ennek nem felel meg, annak mi baja van. És erre találtunk biológiai magyarázatot, pszichés magyarázatot, tehát mindent megmagyaráztuk, hogy ezek a nők miért defektesek, vagy deviánsak, vagy térnek el, tehát, és ez még mindig a mai napig bennünk van, mert különben nem ülnék én is itt, és magyaráznám, hogy nincs abban semmi fura, hogy én mondjuk nem akarok gyereket. Én ez más, tehát, hogy mindannyian mások vagyunk, és rohadtul le kéne szállni a másikról, hogy ő miért hoz olyan döntést, hogy miért vállalni gyereket, miért hármat, miért egyet se. Tehát, hogy így ez annyira egyszerűen is olyan fura, hogy a 21. században még mindig itt ülünk, és erről kell beszélni. Nekem nagyon fura.
Bár egyébként ez hatalmas tabu volt, ugye még akár 10 éve is. És tök jó, hogy itt ülünk, és erről beszélgetünk egyébként.
Még a Zsófit hallgattam, még eszembe jutott egy olyan emlék, hogy amikor nekem volt egy nagyon jó barátnőm, hogy amikor megszületett az első gyereke, és volt szerintem ilyen, már nem is emlékszem, talán egy ilyen 8-9 hónapos, és akkor még az én családomnak volt a Balatonnál nyaraló, és lementünk oda egy nyáron mi ketten. És az életem egyik legjobb hete volt, mert így annyira élveztem, hogy így nekem is meglett a kis napi rutinom mellettük. Tehát, hogy amíg a gyerek aludt, addig nem tudom, ő ment el futni, aztán zép fordítva, tehát addig én vigyáztam a gyerekre, amíg aludt, akkor addig megvolt, hogy mikor megyünk babakocsival a partra, hogy ott el tudjon aludni, este izével együtt vacsizni, tehát, hogy olyan, tehát, hogy nekem ilyen tök jó emlékeim vannak egyébként erről, mert ott tudtam élvezni azt, ami mondjuk egy ilyen nyaralásnak az előnye, ez a szép beosztott napirend, meg ennek a minden nyugalma, meg öröme.
Ez tök jó, hogy mondod, mert én még ezt akartam behozni, hogy nekem ez volt egy ilyen nagy félelmem, hogy amíg erről nem beszéltünk, hogy úgy, hogy te nem akarsz gyereket, hogy majd hogy fogsz viszonyulni az én gyerekeimhez. És az egy dolog, hogy egyébként mi nekünk úgy kezdődött a barátságunk, hogy úgy kezdtük el a podcastot, hogy 8-9 hónapos terhes voltam, aztán utána még egy pár részt úgy vettem föl, hogy ilyen alig pár hetes volt a legkisebben. De hogy amikor úgy jött hozzánk először a Lotti, hogy otthon volt gyerek, és akkor tudjátok, így van egy ilyen szorongás, hogy így majd hogy fog bánni a gyerekkel, a nő, aki nem akar gyereket, és akkor kézzétek így leült, és játszott vele, és hogy azóta az Emma lányom folyamatosan hagyjatok a Lottinak üzenetet, mikor mehetek a cicáihoz át, és akkor így, szerintem hagyd egy kicsit a Lottit, és akkor így...
Mindenképpen délután.
És akkor olyan jó, mert hogy így, tudjátok, így ezt is megbeszéltük, hogy ez megint csak bennem van ez a hang, és hogy igazából azért, mert ő nem akar gyereket, attól még nem utálja a gyerekeket,
igen,
meg nem arról van
szó. Igen, meg a, igen, meg igen. A másik még, hogy az, mit még szoktak mondani, hogy ez már ilyen burkolt jó szendékkal, hogy tök jó, hogyha te nem akarsz gyereket, ha tudod magadról, hogy nem lennél jó szülő. Mondom, anyád, nagyon szuper anya lennék. Tehát, hogy én ezt így tudom. Másik kérdés, hogy nem akarok. Tehát, hogy se jó, se rossz anya nem akarok lenni, ez ennyi. És amúgy azzal szoktam még ezt megvilágítani, hogy ez mondjuk olyan rossz, hogy te egy városi lány vagy. Szereted a várost, mint egy Carrie Bradshaw. És én elkezdenélek téged agitálni, hogy de figyú, de nem gondoltál még rá, hogy vidékre költöz? Én tudok is egy gyönyörű kis falut, ott csend van, növényeket tudnál termelni. Én nem akarok növényeket természetesen. De figyelj, amikor már ott leszed élvezni, de nekem hiányoznak is városi lakás. Amikor már ott leszel, annyira fogod szeretni ezt a házat, eszedbe se fog jutni a városi lakásod. De hogy én nem akarok, de hát mindenki ezt akar. És hogyha egyszer nincs meg benned ez a... És szerintem ez egy nagyon egyszerű példa, mert ebben mindenki be tudja osztani magát, hogy városi vagy vidéki, de ha nincs meg benned ez a belülről jövő gondolat, hogy engem azt tesz boldog, ez nem fog megszületni azért, mert én magyarázok neked a vidéki élet szépségéről, és ennyi.
Egyébként Lotti, szerintem, amit így az állataid felé tanúsítasz, az szerintem maga az anyaság.
Igen. Szerintem is. Egyébként igen.
Én tényleg úgy érzem.
Én azért imádom a macskákat, mert ők ezek az egészséges én határral bíró állatok. És hogy, tehát, hogy rajtuk keresztül hogy meg tudom tanulni, hogy így olyan szuper, hogy én úgy szeretem őket, ahogy vannak. Mert amúgy például amúgy Zemmát azért nem agitáltam, mert ők nem egy ilyen nagyon emberbarát, ilyen viszonylag nagyobb korba lettek mentve. Engem szeretnek, az Andris a kettes számú humán ember az ő életükben, de hogy így velem jó fejek, de amúgy nem csípik annyira az embereket. És hogy így nem kifejezetten bújósak, meg nem tudom, egyikük játékos, a másik azt jelenti, mint egy királylány, de hogy így annyira jó, hogy én nem akarom, hogy ők így mások legyenek, hanem hogy így mindegyiket tudom úgy szeretni, ahogy van. És ahogy meg, és ahogy körülbelül látom azokat a szülőket, akik így formálni akarják a gyereküket, tehát hogy ne, hogy te legyél jó reáltárgyakból, hogy te ilyen legyél, tehát hogy én szerintem jobban szeretem az állataimat, mint sok szülő a gyerekét. Mert én úgy szeretem őket, amilyenek, és szerintem egy csomó szülő elvárással szüli meg a gyerekét, hogy ő majd ilyen, meg ilyen lesz, meg ezt fogja adni, és hogyha nem, akkor elkezdi formálni. Nem rátok gondolok nyilván, hanem hogy, de hogy látom, hogy van egy ilyen. Tehát, hogy az meg szerintem megint másról szól.
Feri, nektek is volt kutyátok, az akkori pároddal egy közös kutyátok. Szerintem az is ilyen közös gyereketek volt. Nekem mindig olyan volt, ahogy így gondoztátok. De egyébként te például az én gyerekeimet is tökre így ilyen gondoskodással fordulsz feléjük. És ezt még nem mondtam neked, de a lányom 6 éves koráig azt gondolta, hogy te a külföldi nagybácsi.
Még lehet.
És egyébként tök nagy csalódás volt nekem, amikor mondtam, hogy nem családi rokonunk. De hát a nagybácsi. És mondtam, hogy nem.
Ez szerintem érted, a Zsófival mi sem vagyunk vérrokonok, de az Zoárnak a keresztanyukája is, hogy attól még a család része, vagy hogy attól már a vérünk nem egy, attól még a család része a Zsó. Már mondtam, hogy lesz külön szobádod.
Hát már jó lenne. De hogy én egyébként kifejezetten szeretem is kvázi kielni magamat a barátaim gyerekein addig, amíg ugye nekem nincsen. Tehát, hogy én például imádok ott lenni, imádok játszani velük, imádok vigyázni rájuk, és egy csomószor van, hogy mondjuk azt hiszik a gyerekes szülő barátaim, hogy ez nekem teher, vagy hogy így nem akarnak megkérni, mert úristen ráhagyom a gyerekemet, de hogy nekem például ez kifejezetten élvezet, én tökre szeretem. Meg csak úgy átmenni is, és játszani is.
Nekem a legjobb barátnőm, a Rita barátnőm, ő vele, hát nem tudom, szerintem így az elmúlt 9-10 évben, mióta gyerekeim vannak, ez az átlag évente kétszer találkozunk. És értitek, a legjobb barátnőm. És a Ritának már egy éves a kislánya, a második gyerkőce, és így emlékszem, hogy amikor először találkoztam vele, akkor így megláttam ezt a kislányt, és így ránéztem, és így ő is így rám nézett, és így úgy éreztem, kb. Mint hogyha, nem tudom, mert nem tudom, és valószínűleg nem is fogom megtapasztalni, mert az én húgom mondta, hogy ő is úgy érzi, mint te, hogy ő se szeretne gyereket, ő kicsit más okok miatt, de hogy az a lényeg, hogy így eldöntötte, azt is, én például azt így tök így meg kell egyászolnom magamba, de hogy ezért nem tudom, hogy milyen az, amikor a vérrokonomnak lesz gyereke, de hogy amikor a Ritának a gyerekével először találkoztam, akkor így úgy éreztem, hogy hogy így úristen, én most találkozom veled először, és így úgy szeretlek, és hogy így majd milyen csodálatos lesz így látni téged fölnőni, és majd gyere hozzánk aludni, meg minden, és hogy szerintem ez az az érzés, ami olyan ilyen csodálatos tud lenni, amikor kb. Így ugyanazt érzem, mint amit ő érezhetett, amikor először találkozott a gyerekével, és hogy ezért is ez egy ilyen olyan hülyeség, hogy a másik ember majd nem fogja szeretni a te gyerekedet, mert hogy sose tudhat, hogy egyébként az a kicsi lény, az majd belőled milyen érzéseket fog előhozni. És hogy az egy hónappal ezelőtt tök sokat gondolkoztam ezen, hogy ilyen hülye példát hoztam így erre a barátság dologra, úgyhogy a Rita mellett még van a Zsuzsi barátnőm, és akivel meg szintén, ővel szerintem majd, hogy 2 éve nem találkoztunk, és szintén ilyen nagyon-nagyon jó barátnőm, és hogy hoztam ezt a hülye példát az első csókkal, és igazából azóta eszembe jutott, hogy nem is az első csók, hanem szerintem így a mi generációnk.
Várján, első csók, mint francia sorozat.
Ja, igen. Aztán mondtam a sorozat szót, azt kifejtettem.
Helen és a fiúk.
Igen, olyan is volt. De szóval, hogy közben így realizálódott bennem, hogy valójában a jó barátok szerintem a mi generációnk számára az, ami nagyon adott egy ilyen képet, hogy igazából hogy kellene, hogy működjön egy ilyen barátság. Nem, hogy így közelbe laktok, meg átjárkáltok egymáshoz.
Nem? Ezek nem dolgoztak.
Igen, sose dolgoztak.
Én azért nem szeretném, ha bejárkálnál a lakásomba, és kiednéd a hűtővet, vagy nem.
Jó, ez a múltkor téma volt valahogy, hogy menjünk egymás lakásába. Hogy te hogy örülnél, hogyha olyan közel lakna valami barátod, hogy átmegyek, és van most téli szanámi, mert azt tennék.
Igen, mert hogy az van, hogy én nagyon szeretek együtt lenni azokkal az emberekkel, akiket szeretek, és családostól mindenestől, szóval, hogy hozzám bármikor jöhetsz, és kiheted a négyet.
Jó.
Szóval, hogy én ezt szeretem, és hogy én nekem az egy ilyen vágyam, és hogy én ezt nagyon szeretem, amikor együtt vagyunk, akkor sokkal könnyebben lemegy a nap, amikor érted, együtt van egy csomó ember, aki szereti egymást, együtt vannak a gyerekeink, és el vannak egy csomó időt, mi tudunk beszélgetni.
Nem tudom, nekem már a Jane Austen regények is sok, tehát, hogy van ez, valahol olvastam, hogy a Jane Austen könyvek definíció, hogy emberek, akik egymás házába mászkálnak, és nekem már az sok.
Megvan ez a pillanat, hogy Rozi írja, hogy 3 hét után végre üres a lakás, én meg fütyülök együtt a gyerekeinek, indulás, megyünk a Rozihoz!
Rozi néni azt szereti.
Meglepeté!
Jó, de legyenek otthon a gyerekeim is, amikor jöttek.
Ja, jó. Jó, hát ez túl sok. Mondjuk azért viszont, hogy sokat otthon vannak a gyerekeim.
De mert eljátszanak a gyerekeim, mi meg addig tudunk kicsit beszélni.
Ne akkor menjél, amikor egyedül.
Igen, akkor legyen elég szíves.
A 4 gyerekeddel.
Aj, de tudjátok, hogy mi van? Így az adás végére, meg így hallgattalak titeket, így az jutott eszembe, hogy mennyire örülök, hogy a barátaimnak ilyen barátai vannak, és hogy milyen szerencsések vagyunk.
Én pedig azt szeretném megmondani, hogy pont mikor itt beszélgettünk pár hete, utána hazamentem, és meséltem anyukámnak, hogy milyen volt a podcast felvétel, és én meg annak örülök nagyon, hogy vannak ilyen gyerekes emberek, mint ti, akik nem akarnak megtéríteni másokat, akik ilyen nyíltan beszélnek bármilyen kérdésben a gyerekvállalásról, és hogy ti ugyanúgy nyitottak vagytok mindenre, mint ahogy mi nyitottak vagyunk nem gyerekesként mindenre, és hogy ez így szerintem tök jó így beszélgetni róla.
Ja, nagyon jó. Egy csomó adásnál mindig az a vége, hogy kommunikáció, egy végtelen egyszerű dolog, de hogy szerintem most is azt tudjuk mondani így zárásként, hogy a barátokkal is beszélgessetek olyan dologról is, amiről nem mertek, mert hogy olyan jó dolgok tudnak kisülni belőle, és hogy annyira ki tudnak tisztulni azok a dolgok, amik lehet, hogy göröngyösek, úgyhogy beszélgessetek egymással, és hatalmas hála értetek. És sokkal jobb lett ez az adás, mint az első.
Mondtam, hogy jobb lesz.
Jaj, köszönjük
nektek. A végén egy közös énekléssel zárjuk, az Azért vannak a jó barátok című dalt.
És most már ugyan nem állíthatom, hogy elvettétek a szüzességemet, mert az már a múltkor megtörtént. De azért köszönöm.
Köszönjük. A hallgatókkal pedig 1 hét múlva találkozunk. Hello!
Sziasztok!
Hello!
Sziasztok.
Hello!
Hello hallgató! Itt vagy még?
Ha tetszett ez a beszélgetés, kérünk értékeld, vagy oszd meg,
és kövess minket Instagramon, Facebookon és TikTokon is.
Ha pedig írnál nekünk téma, észrevétel vagy együttműködés miatt,
a Hello Anyukám podcast@gmail.com e-mail címre tudod megtenni.
hatan vagyunk itt, mindenkinek itt van egy gyermektelen barátja. Szervusztok!
Sziasztok!
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 Az elején el kell mondanunk.
Ezt csináljuk újra, ez annyira
boldogtalan. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a sokkal jobb. Szóval az elején el kell mondanunk a hallgatóknak, hogy